Kovács Tibor előadása következik.
Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket. Reggel még elég nagy gondban voltam azzal, ugye, hogy akkor ma jönni kell, és akkor ugye szolgálni kell, de aztán reggel azt olvastam a 100. Zsoltárból, hogy örömmel és víg szívvel szolgáljátok az Úrnak, úgyhogy tudtam, hogy nekem ma mosolyogva kell idejönni, és jó kedvel. És azt is tudom, hogy Isten mindig elkészíti ugye, az alkalmat, és ad hozzá erőt is, hogy tudjuk ugye, ezt a szolgálatot elvégezni, együtt meghallgatni. Na most, tudják, hogy volt, amikor én érettségre készültem, többek között pszichológiával is érettségiztem, akkor hát volt egy-két dolog, mint minden rossz vagy jó diáknál, amit nem tudtunk. Tehát amit mondtuk a tanárnének, hogy tanárnék, ezt nem tudjuk, ezt nem tanultuk meg, stb. És a tanárnék azt mondta nekünk, hogy te fiaim, hogyha azt kapjátok a vizsgán, hogy beszéljetek a lóról, és ti nem tudok semmit a lóról, akkor kezdetek beszélni a pókról, és minden dolog, amit tudtok a pókról, mondjátok el, hogy ez nem olyan, mint a lónál. Tehát igazából. És akkor legalább annyit kijelni onnan, hogy azt tehát, hogyha a lóról nem is tudtok semmit, de azt tudjátok, a ló nem olyan, mint a pók. Tehát igazából. Most egy kicsit, amikor készültem, akkor megmondom össze a gondolat, hogy mind a lóra pók fele mentek igazából. Mert hogy ugye ezt a témát kaptam, hogy szenvedés, és én tartozom azzal, hogy nagyon őszinte vallomással a testvéreknek, hogy ugye én nagyon sokat gyötrődöm, ez az igazság, sok mindenen gyötrődöm, és a magyar nyelv ilyen gazdag, hogy ezt így el tudom mondani, hogy gyötrődöm. Gyötrődöm azon, hogy azokon a diákokon, akik nem értik meg, hogy mit miért kell csinálni, gyötrődöm azokat a kollégák, felnőtt emberek miatt, akik nem akarják elvégezni munkáikat becsületesen, gyötrődöm azokért, akik úgy érzem, hogy kéne segítsenek, és ők hátrálják a munkánkat, nem segítik, de nem tudom elmondani ezt igazából, és ezt nagyon őszintén, hogy én az eddig elmúlt 35 évemben szenvedtem volna. Ezt nem tudom elmondani. Tehát ennél fogva nagyon sokat vergődtem ezen, hogy mennyire lesz hiteles, és mennyire hiteles az, amit mondok a szenvedésről, mert gyötrődni gyötrődöm, de nem volt az életemben, Isten nem adott az életemben olyan nagy megpróbáltatást, és olyan szenvedést, ami miatt, tehát azt nem, hogy testvéreim, én megjártam a poklót poknát, itt vagyok, visszajöttem, és megosztom veletek. Nem volt ilyen. Na most igazából ugye a téma az így fogalmazódott meg, így kaptam meg e-mailben, hogy a szenvedés értelme. Na most erre én gyorsan válaszoltam magamnak, miért a szenvedésnek van értelme, tehát igazából. Tehát és főleg aki nem járta meg a poklót poklát, az rögtön eszkédő szenvedésnek van értelme. És rögtön erre azt tudnám mondani, hogy nincs. És a legtöbb ember ezt gondolja, a szenvedésnek nincs értelme. Tehát kimondjuk, hogy bár ne lenne szenvedés, bár tudnám elkerülni, hogy miért jó az, hogy van szenvedés igazából, vagy ki az, aki azt mondja, hogy te olyan jó érzés szenvedni, gyertek, szenvedjünk igazából, ugye, mert aztán olyan jó lesz a szenvedünk. Nem, ezt mindenki egy módban rász, hogy ne szenvedjünk, kerüljük el a szenvedést, és ösztönszerűen bennünk van az, hogy minden olyan helyzetet megpróbálok elkerülni, ami szenvedést okozhatna nekem. Na most, amikor én ezzel a kérdéssel, hogy a szenvedésnek van-e értelme, szembe találtam magam, ez egy nagyon brutális találkozás volt ezzel a kérdéssel, mert visszaemlékszem, hogy a széken, amikor ott szolgáltam, egy 41 éves apukát kellett temetni, annak volt két gyermeke, ki az egyik kiskorú, tehát mind a kettő kiskorú volt még alapvetően, tehát az egyik ugye épp az iskolát elvégezte, a kisfiú az nem a hatodikos lehetett, és amikor én elmentem a családhoz, megtörtént ez a szörnyű ugye, tragédia, én elmentem a családhoz, akkor nekem esett a család, és mindenki azt kérdezte, de miért, tiszteltes úr? De miért? Hogy fogjuk kibírni ezt a szenvedést? A felesége mondta, nézze meg ezt a két drága gyermeket itt, nézze meg, mi lesz velünk, ugye nem bírjuk ezt a szenvedést, miért? És miért adta ránk az Isten, és miért? És akkor ott valaki megszólalt, én tétlenül álltam ott, és ugye egyszerűen nem tudtam, hogy elég az emberi szó ahhoz, hogy most bármit itt elmondjak, és bármit meggyőzzek. Ugye bennem volt ezernyi bibliai íg, amivel úgy éreztem, hogy vigasztalni tudnék, de hogy akkora volt a szenvedés ott az a körülmények között, hogy egyszerűen nem tudtam, hogy nem is tudom mihez nyúljak igazából. És akkor az egyik nénike megszólalt, és mondta, hogy igen, tehát az Isten azért adta ezt, meglátjátok, hogy Isten közelebb fog vonni magához titeket, és a többi, és akkor éreztem azt, Isten most ezt hogy erősítsem meg, hogy mondjam azt, hogy igen, drága gyermekeim, az Isten azért vett el apátokat, mert így akart titeket közelebb vinni magához, és meglátjátok, hogy jó lesz ez a szenvedés nektek, és mert milyen szebb lesz, és meg fogtok térni, és közelkedtek is, és többen fogtok imádkozni, és többen fogtok Bibliát olvasni, és templomba járni, ezért vett el az Úr apátokat, ugye, hogy ezáltal megmutassa nektek, és éreztem, hogy nem, ez nem működik, ez nem működik. És akkor ott volt az, hogy kérdezték, hogy de miért, és ugye nagy szenvedés közepette, és akkor az egyik, a másik azt mondta, hogy ne kérdezzétek, fiam, hogy miért, ne kérdezzétek, bűn megver az Isten érteteket, hogyha ugye nem szabad kérdezni, miért. És akkor pluszba ott volt ebben a nagy szenvedésben az, hogy Istenem, tehát egy ilyen Isten szolgálok én, aki ugye ilyen csapás szenvedést mér erre a családra, akkor még azt sem szabad kérdezni, miért, tehát erre sincs rá, az Isten behúzza az ibzárt a szánkon, ugye tessék, tűrjél, szenvedjél, ilyen az Isten hatalmas, utorít az ő büntető keze, lecsapott rád, ugye el kell hordozni, ez van, ezt mérte rád az Isten. És egyszerűen hazamentem, emlékszem, és gondolkoztam, vakartam a fejem, hogy Uram, én nem így ismertelek meg téged. Uram, én nem ezt az Isten láttam akkor, amikor az életemet átadtam, amikor én téged szolgálni kezdtek, én nem így ismerlek téged. És akkor a kérdés az, hogy ilyen értelemben van-e tényleg értelme a szenvedésnek? El tudom-e mondani azt, hogy hát az Isten adja a szenvedést igazából, és a szenvedés, ugye a szenvedésnek van ilyen értelemben értelme? Most egyértelmű, hogyha én azt mondom, hogy a szenvedésnek van értelme, akkor azt jelenti, hogy a szenvedésnek valaki értelmet ad. És hogyha valaki értelmet ad a szenvedésnek, akkor ez azt jelenti, hogy valaki akarja azt a szenvedést. Tehát valaki akarja azt, hogy te szenvedjél, hogy az életed úgy forduljon, úgy alakuljon az élethelyzeted, hogy te szenvedjél. Akarja, és valaki értelmet ad ennek a szenvedésnek. Na most a kérdés nyilván az, hogy ki az, aki akarja az életedre ezt a szenvedést? Ki az, aki ugye úgy akarja, hogy az életemben legyen szenvedés, hogy értelmet adjon ennek a szenvedésnek? És nagyon sokszor látjuk azt, hogy megfogalmazódik azt, hogy Isten akarja. A legtöbb ember, a hitetlen ember is így gondolja. Én láttam olyan embert, aki soha életében lett a templom, vagy nem tudom, már 20-30 éve nem állt a templomba, be nem tette, nem imádkozott, Bibliát nem olvasott, de kimondta ott a betegágyán, amikor ott szenvedett és nyomorultul kínlódott, akkor azt mondta, de ha az Isten akarta volna, ő megállíthatta volna igazából. Hát persze, hogy megállíthatta volna, ugye, ha ő akar, mert neki van hatalma erre. De addig nem látta az Isten hatalmát, se Isten nem látta azért, de ott már kimondta a betegágyán, hogyha az Isten nem akarta volna, akkor ugye. És benne van, rögtön megfogalmazódik az, hogy ez Istentől van, mert Isten mindenható, Isten mindent, ugye, semmi se történik az akarata nélkül, tehát akkor automatikusan jön, a szenvedés az Istentől van. Na most, ha a szenvedés az Istentől van, akkor erre azt kell mondjuk, hogy Isten rosszat akar nekünk. Mert ki az közülünk, aki a szenvedést ugye, valami élményként éli meg igazából? Ki az, aki örül a szenvedésnek? Vagy tudni is, hogy alig várja, hogy már jön valami szenvedés az életében. Nincs ilyen. Hanem rögtön az rossz a szenvedés. És az ember, Isten rosszat akar nekem. De veszed, hogy ő belevisz engem valami szörnyű, rossz dologba, hogy rosszat akar nekem. És menjünk tovább a gondolattal. Az, aki nekem rosszat akar, és rosszat bocsát rám, ő maga is rossz igazából. Tehát, és akkor kimondom azt, hogy Isten rossz, azért, mert ugye ő maga rosszat akar, és a lánc, a gondolatlánc jöhet visszafele is igazából, hogy tehát egy rossz Istenünk van, rosszat akar nekünk, ugye rosszul büntet bennünket, és mindez csak azért teszi, hogy a szenvedésnek valamiféle értelme legyen. Nos hát, a helyzet az kérdésként én is megfogalmaztam magamnak, hogy tényleg minden Istentől van, és minden bizonnyal tőle van, és tényleg semmi nincs az ő akaratán kívül, és nincs semmi az ő akaratán kívül, ebben hiszem, és ezt hiszem, és vallom, viszont a kérdést én magamnak úgy is feltettem, hogy Isten teremtette szenvedést. Olvasunk el a Szentírásokban bárhol, hogy Isten teremtett szenvedést. Olvasunk-e arról, hogy a bűneset előtti ember szenvedett, szegénynek kínban volt, szenvedésben volt ugye része, és erről bárhol lapoznánk, és bármilyen kommentárt, és késő újszövetségi hozzáfűzést, és utalást bárhol keresni nem fogunk találni, azért, mert Isten nem teremtett szenvedést. Azért, mert Isten nem rossz. Azért, mert Isten nem akar rosszat az által teremtett embernek, sőt, a legfőbb jót adta nekünk, ugye a teremtésben az ő szentségét, az ő igazságát, és Isten nem akar neked rosszat, Isten távol álljon tőle, hogy szenvedést ugye adjon az embernek tulajdonképpen, nem teremtett, sőt, és amit teremtett, az mind nekünk adta, mindent nekünk adott, az egész teremtett világot, de erről nincs szó, hogy Isten a szenvedést is nekünk adta volna. Na most akkor a kérdés az, hogy hol jön be a Szentírásba a szenvedés először is, és rögtön én megpróbáltam önmagam számára megmagyarázni, hogy hol jön be, és honnan származik, mint olyan szenvedés, hogyha a szenvedés származását akarjuk nézni. És a bűneset után olvasunk először arról, hogy Isten azt mondja, hogy ugye az asszony fájdalommal fog szülni, tehát ugye szenvedve fájdalommal fog szülni majd utódokat, és ez egy fiziológiai fájdalmat, egy testi fájdalmat jelent, fejez ki, és ott mondja, az ember majd ugye verítékes munkában, és ott van, belehalljuk azt, hogy szenvedve kell majd keresse az ő kenyerét, de azt hiszem, hogy ha mindezt valamilyen formában fizikai szenvedésként tudnánk megragadni, ugye testi szenvedésként, akkor még előtte már meg tudnám fogalmazni azt, hogy ott, amikor megtörtént a bűn, ugye az engedetlenség Istennel szemben, ott már Évában, Ádámban valamiféle szenvedés azonnal megfogalmazott, ami a bűnből adódott, abból, hogy engedetlen volt, és rögtön egymást vádolva, elrejtőzve, ugye Isten előtt, mint egyfajta szenvedésnek, egyfajta lelki szenvedésnek, egyfajta lánca indult be, belső lelki önmarcangolás, ugye, és valahol azt mondom, hogy itt kell keresni nekünk, és nem Istennél, nem Isten, ugye nem a bűnesek előtt valahol, nem a teremtettségünkben kell keresünk, hanem sokkal inkább a bűnesek után a Szentírásban a szenvedés eredetét, és azt tudnám mondani, hogy ilyen értelemben a szenvedés az a bűnnek az egyenes következménye. Tehát az, hogy az ember bűnben fogantatik, bűnben születi, bűnben él, ennek egyfajta egyenes következménye az, hogy egyszerűen, hogy szenved is. Tehát, ha nincs bűn az életemben, nincs szenvedés, és erről szól a mennyek ország, ami Krisztus megígért nekem, hogy ott többet nem lesz szenvedés, és semmi abból, ami itt szenvedést okoz nekem, ugye ez egyértelmű, tehát ilyen szempontból mondom, tehát a bűn és a szenvedés az teljesen együtt jár. Tehát van bűn és van szenvedés. A másik pedig az, hogy ugye, ami szintén a bűnből adódik az életünkben, hogy van mulandóság, azaz nem élünk örök életet itt a Földön, alá vagyunk vetve a mulandóságnak, és ebből megint nagyon sok szenvedés adódik, ugye, hogy az emberi életek évei telnek, az ember megöregedik, és néha, ugye, ha már fiziológiai testi szenvedésről is beszélünk, akkor a mulandóságból adódóan is nagyon sok szenvedés van az életünkben. Na most ezt határozottan merem állítani, hogy a szenvedés nem Istentől van, Isten az viszont, aki a szenvedésnek értelmet ad. Tehát Isten nélkül szenvedni, ez azt jelenti, hogy az Isten nélküli szenvedés az 10-szer, 100-szor, tehát pusztítóbb lehet az ember életében, mint az, hogy tulajdonképpen hitben, Istennel hordozni az én szenvedésemet, de még egyszer mondom, nem Istentől van, nem ő méri rám a szenvedést, hanem Isten az, aki értelmet ad az én szenvedésemnek. És nagyon vigyázzunk, amikor előre azt mondom, hogy, és nagyon sokszor általánosságként fogalmazódik ez így meg, hogy az a szenvedés értelme, hogy közelebb vigyen bennünket Istenhez. Ez nem igaz, ez így általánosan nem igaz. És főleg a szenvedés kezdetén, elején nem lehet megállapítani. Testvéreim, Jób rettentesen szenvedett, és erre még vissza fogok térni, de Jób a szenvedés végén vont le valamiféle konklúziót abból, hogy az ő életében milyen értelme volt a szenvedésnek. És valakinek előre, vagy a szenvedés közepette megmagyarázni, mint hogy a Jób barátja is megpróbálták megmagyarázni, hogy Jób, te ezért szenvedsz, te azért szenvedsz, meg így szenvedsz, meg úgy. Nem! Ez minden ember a saját életére vonatkozólag, a saját szenvedése, a saját vergődése, a saját kínjai közepette önmaga számára egyéni módon tudja megfogalmazni csak azt, hogy nekem az én életemben, az Istenvel a kapcsolatomban mi értelme van annak a szenvedésnek, amit éppen elhordozok, vagy Isten milyen célt ad annak a szenvedésnek, amit nekem át kell élnem. Tehát semmiféleképpen én azt gondolom, hogy nem előre, tehát nem Istentől van, de azért, hogy ne értelmetlenül, ne érezd azt, hogy értelmetlened a szenvedésed, Isten tud adni értelmetlened a szenvedésednek, ugye, és ez része annak, hogy kihozzon téged a szenvedésből, része annak, hogy megértesse veled azt, hogy tulajdonképpen még ez sem hagyja, hogy hiába való legyen az életedben, mert mondom, Isten nélkül szenvedni a százszor pusztítóbb, ugye, mert nem látom és nem is keresem, nem kapom az értelmét annak, hogy miért kell nekem szenvedni. Isten nélkül nincs értelme a szenvedésnek, és ugye, nincs gyógyulás sem. Tehát ez egyértelmű, hogy az Isten nélküli szenvedésből nincs gyógyulás. Isten nélkül a szenvedés közepette, és ezt lássuk be, látunk biztos, hogy nagyon sok embert szenvedni, tehát Isten nélkül a szenvedés közepette kívánom a halált, és azt mondom, hogy Isten inkább vedd el az életem. Tehát, és nézzük meg Jobbnak a feleségét, ha visszaemlékszünk a történetre, ő kívülről nézi, ő nem is szenved igazából, csak hogy ő kívülről szemléli a Jobb szenvedését, és azt mondja, hogy te ember, hát te, én egészségesen nézem, és te úgy szenvedsz itt, hogy jobb, ha az Isten megtagadod, jobb, ha meghalsz igazából, mert ez szörnyű ez a szenvedés, amit ugye, ami rajtad van, tagadd meg az Istent és halljál meg. És persze Jobb ezt nem teszi meg, de az Isten nélküli szenvedés az, amikor a halált kívánom magamnak. Már nem kell az élet. Nem látom a szenvedésnek az értelmét, nem kapom azt az Istent, aki a szenvedésemnek értelmet tud adni. Ugye az Isten nélküli szenvedés ugye az, amikor az ember az öngyilkossággal játszik, és ennek a gondolatával, hogy inkább elvetem az életem, tehát inkább, ugye nem is akkor, inkább ugye, most végzek, tehát legyen vége, vessek véget, és megint mind azért, mert egyszerűen Isten nélkül történik ez a szenvedés. Isten nincs jelen az én szenvedésemben, mint olyan. Nem hívom be az én szenvedésembe. És ugye az Isten nélküli szenvedésnek az eredménye az is, nézzük meg, ami a világban most már ugye erről bioetikai szempontból rengeteget vitáznak, néha én is az iskolában diákokkal át szoktuk beszélni, az eutanáziának a kérdése. Tehát az, hogy nem akar az ember szenvedni, mert Isten nélkül szörnyű a szenvedés igazából, akkor magamra maradok a fájdalmaimmal, a gyötrelmeimmel, ugye a belső tépelődéseimmel, amikor a kilátástalanságommal maradok magamra a szenvedés közepette, nincs örök élettávlata, mert nincs Isten, nincs az üdvösségnek a reménység az életemben, nincs Krisztus, nincs egyfajta reménység a gyógyulásra, vagy az örök életbe valahogy átlépésre, és akkor azt mondom, hogy tessék az kihúzni a konnektort a gépből. Nem kell, inkább halljak meg, nem. És az Isten nélküli szenvedés ezt jelenti, halljak meg, nem kell. És benne van a saját képtelenségem, nem tudok magamon segíteni, se a mellettem lévő, se a társam, se a párom, se az orvos, mert magamra vagyok maradva a szenvedésemmel. Na most, ugye menekülök a szenvedéstől, és ezt így most megfogalmazom, hogy menekülök a szenvedéstől, mert nincs segítségem. És ez a segítség, ez a szenvedés közepette, a segítség egyedül Isten lehet. Ha nincs Isten, menekülsz a szenvedéstől. Ugye a másik dolog pedig az, hogy nincs eszközöm, nincs fegyverem, amivel megbirkózhatnék ugye igazából a szenvedéssel, és a fegyver pedig a hit lehet. Tehát, és egyedül a hitem lehet, az a fegyverem, az az eszközöm, amivel ugye szembeszállhatok a szenvedésemmel. És vigyázzunk erre is, mert nagyon sokan nagyon nagy tévedésbe esenkor arról beszélek, hogy Isten is hit a szenvedésben. Sokan úgy képzelnek, úgy gondolkodnak Istenről a szenvedése közepette, és ugye, mint hogyha valami csoda pirula lenne, amit bekapok, vagy valami csodaszer, ugye, és akkor rögtön imádkozós, buff, minden elmúlt, helyreállt az egész, és nem. Amikor arról beszélek, hogy Isten a segítség a szenvedésben, a hit pedig fegyver és eszköz, akkor ezzel csak azt mondom, hogy ez segíthet nekem abban, hogy feldolgozzam. Segíthet nekem abban, hogy elfogadjam a szenvedésem, de ez nem a hit és az Isten segítsége, nem egy garancia, nem egy automata arra nézve, hogy benyomom vagy bedobom a pénzt, és akkor igazából holnaptól kész, elmúlt a szenvedés, és végül a fütyörészre megyek tovább. Most erre hozok önöknek egy bibliai példát is, meg hozok az életemből egy példát, egy hozzám közel álló példát. Az egyik, ugye Pál apostolnak a példája, azt hiszem az egy legszebb példa a szenvedésre, amikor most nem tudjuk, sok minden előjön, tehát hogy csak Pál leírja, hogy ő egy beteg ember volt, és a betegségéből adódóan nagyon sokat szenvedett. Például ott írja a Filippi levében, hogy látjátok, mekkora betűkkel írok nektek. Tehát igazából nem látott jól, óriási betűkkel kellett írjon, hogy ő lássa azt, hogy mit ír a papírra igazából. Ugye a másik, hogy tudjuk azt, hogy elmondja, hogy több is adatott a testem, de tehát valami olyan betegsége volt, már sok mindent találgattak, sokféle betegségről beszélnek ugye a kommentárok, de a lényeg az, hogy valami olyan betegség, ami szúrta, ami fájdalmat okozott nekem időnként, úgymond hátra vetette őt a szolgálatban, ami ami miatt gyötrődött, ugye a szenvedések közepette, és ő maga is, tehát a szenvedés feldolgozásában, és talán ez nagyon szép, hogy Pál is egy jó példa, hogy az Úrhoz fordul, nem tudja elfogadni, nem tudja feldolgozni a szenvedést, nem tud emberként megbirkózni vele, és azt mondja, hogy háromszor kértem az Urat, mondja a Korintusi II. Korintusi levélben, háromszor kértem az Urat, ha lehet, vegye el rólam ezt a szenvedést. És mi az érdekes, hogy Istenhez fordul, Isten a segítség, a hitnek a fegyverével, az eszközével próbál megküzdeni vele, és ugye Pál apostol lévén háromszor kérte, ő is valamiféle csodavárásra rendezkedett be a szenvedés közepette, de a csoda nem az volt, hogy Isten azt mondta, hogy jaj, persze, jó, tehát te már annyit gyalogoltál miattam, és annyit szolgáltás már, tudod, annyiszor megvertek, és mindenféle, jaj, hát pár téged ne gyógyítanálok meg, hát hogy megy, persze, meg nem. És azt mondja Isten, hogy nem, nem jó, nem lehet. Tehát ezt a szenvedést hordoznod kell. És most méltán mondhatta volna, nem jó, bocsánat, Pál, ugye mondhatta volna méltán igazán a Pál apostol, hogy mi? Nem! Pont engem nem! Mikor én megvítottam másokat, engem nem! Na tudod mi? Puff, letesszük a kalapot, botot, ugye, Bibliát, és akkor menjen más. És nem. És olyan szép az, hogy azt mondja az ígében Jézus, hogy, azt mondja, hogy elég néked az én kegyelmem. Tehát Isten nem azt mondja, hogy elveszük a szenvedést, hanem azt mondja, hogy kapsz erőt hozzá. Tehát kapsz hozzá segítséget, kapsz hozzá bátorítást, kapsz reménységet az, hogy ezt el tud hordozni. Tudd meg, hogy együtt élhetsz ezzel a szenvedéssel is, és megtanítalak kezelni ezt. És mit mond, hogy miért? Mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Azaz nekem nincs szükségem egy erős, mindig ugye egy makkegészséges párra, aki ugye egyszerűen kell odacsap, mindig pattan ki az egészségtől, ugye soha semmi szenvedés, minden úgy lepattan róla, hanem azt mondja, hogy nem, nekem Pál, pont úgy kell lesz, hogy vagy. A magad szenvedéseivel, vívódási, belső lelki gyötrelmeidre, pont így kell lesz, ahogy vagy. És ez nagyon szép, hogy látjuk, hogy Isten nem mindig ez a megoldás, Isten, hogy nincs szenvedés, hanem az, hogy meg tudjuk elhordozni a szenvedést. A másik példa, amit mondanék, egy nagyon kedves lelkész tanárom volt a kollégiumban, lehet, hogy sokan ismerik is dr. Péter Miklós tanárbácsit, ugye, aki vagy 7 évet ő is leült a kommunista börtönökbe, aztán minket tanított, és nekem az a kegyelem megadatott, hogy vele együtt beszélgethettem többször a halálos ágyán, akkor már nagyon beteg volt, nagyon nagy szenvedése közepette volt, rettentesen szenvedett, össze volt már harapva az ajka a sok szenvedéstől, a fájdalomtól, és egyszer, amikor bementem hozzá a nagy szenvedése közepette, akkor olyan érdekes volt, megálltam az ajtóba, hogy olyan lázas szemei voltak, és ott ugye szegény rágta az ajkát, és hogy elmosod, és mondta, gyere csak, ülj ide le az ágy. És leültem oda, és azt mondja, hogy Tibikém, tudod, azt mondja, legyőztem a betegséget. Legyőztem a szenvedésemet, képzeld el. És hogy magamban gyötrődött, hogy Isten, hát hogy mi az, hogy legyőzte? Hát ott rettenesen szenved, csont is bőr az ágyba. És azt mondta, kérdeztem, de Miklós bácsi, hogy csinálta? És azt mondja, integráltam. Mondta, én mosolyogva, integráltam. És kérdeztem, mit mondott ez az ember? És az integráltam azt jelenti, hogy magamhoz öleltem, elfogadtam, feldolgoztam. Azaz elfogadtam azt, hogy ez kész, ez kell vigyem magammal az életem végéig. És hogy nem lázadt, ez egy nagyon szép példa volt arra, hogy ő nem lázadt a betegség ellen, nem ugye, szitta az Istent, nem vette elő azt, hogy vagy azt, hogy nem volt elég neki 7 év börtön, még ez is, ugye, miért kell neki így szeme. Nem, azt mondta, hogy integráltam. És az, hogy a hitem segítség a szenvedés elhordozásában, ez tulajdonképpen ez azt jelenti, ugye, hogy segít nekem integrálni, elfogadni, hordozni igazából a szenvedést. Na most mondom, egy kicsit azt is ugye felírtam magamnak, hogy a szenvedést úgy kell kezelni, testvéreim, mint amit nem lehet megkerülni. Tehát az ember persze úgy van, mint a síző, aki azokat a kis zsalonokat egyfolytában próbálja kerülgetni, de aztán olyan síző nincs, aki pálya során sosem ment neki a zsalonnak igazából, elvette volna a lába közé legalább egyszer-kétszer. Ugye, de, és ezt, csak ezt akarom elmondani, hogy pont abból adódóan, hogy bűnben élünk, és ugye nem jutottunk az teljes üdvösségre, és pont abból, hogy emberek vagyunk, hogy testünk van, hogy mulandók vagyunk, tehát nehogy valaki azt gondolja az életbe, addig zsalonozhat, ameddig ugye egyszer úgyis, tehát mindenki, és tudatában vagyok én is, hogy úgyis belefutok a szenvedésbe, és nem lehet azt, hogy ne, mert ez elő van írva. És akkor erre azt tudnám mondani, testvéreim, épp a héten hallottam egy kis rádió interjú bejátszást, hogy az ember fel kell készülni az öregkorra. Tehát fel kell készülni az öregkorra. És most ennek a mintára azt mondom, testvéreim, hogy fel kell készüljünk a szenvedésre. De az ember készen kell álljon a szenvedéssel megbirkózni. És ha valaki azt kérdezi, hogy kell ezt tenni, akkor erre nem azt mondanám, hogy mindig félve előre, hogy jaj, most biztos jön valami szenvedés, jaj, most aztán meg biztos lesz valami baj. Most igen, nem, tehát nem így, hanem egyszerűen az, hogy a hitemmel, a gondolataimmal, épésszel lerendezem magamban azt, hogy Uram, ez is benne van az életem számításában. Tehát, hogy ez nem olyan, hogy mindenkinek kiáll a szenvedés, csak nekem, nem? Ugye, ahogy mondta a rossz pap, hogy testvéreim mindjárt meghalnak, de talán egyszer még én is. Tehát, ugye igazából, hanem egészen biztos, nem talán egyszer még én is, hanem egészen biztosan, tehát, hogy valahol mindenkinek valamilyen szenvedéssel szembesülni kell az életben, és mondom, erre rá lehet készülni, erre fel tudok hittel készülni. Aztán az, hogy például apósomat sokszor hallom, hogy elmondja azt, hogy fiam, én azért imádkozok a Jóistenhez, ha majd olyan betegséget és olyan szenvedést ad rám, ne talán, hogy már megpróbálja még a hitemet is, akkor azért most egészséges koromban imádkozom azért, hogy az Isten abban a szenvedésben tartson meg engem. Ugye, és sokszor hallottam őt erről beszélni, hogy most imádkozok azért, hogy akkor tartson meg engem, hogy ne veszítsem el a fejem, ne veszítsem el, és tudjam már most megértetni magammal azt, hogy a szenvedés nem büntetés rajtam, nem Isten verése, nem Isten csapás az életemben, hanem velejárulja az ember életnek, kikerülhetetlen velejárulja tulajdonképpen. Na most egyértelmű az is, testvéreim, hogy mindenki másképpen szenved. Tehát mindenki másképp szenved, mindenki másképp éli meg a szenvedés, mint olyan. Ugye, és ez nagy mértékben sokszor befolyásolják ugye még a gének is az, amit örököltünk, mert az asszonyok azt szokták mondani, a férfiak ugye aztán nem bírják a szenvedést igazából. Tehát ugye az asszonyok jobban bírják, és a férfiak ugye többet gyajvatnak, meg mi egyéb. Mindjárt is az asszonyok, hogy ha bezzek, ha ti kéne szüljetek ugye igazából, ugye akkor mi lenne? Ugye most biztos, hogy ebben is van, hogy ki hogy támadja meg a szenvedést, kinek milyen fájdalom, szenvedés küszöbe van ilyen szempontból. Ugye, és biztos, hogy az is attól is függ, hogy ki mennyire érzékeny, mennyire éri meg intenzíven, tehát ugye a dolgokat maga körül. Vannak itt ugye a legkisebb dolg is megráz, rettenetesen összetörik, lehull, imádságba hull, és ugyanaz a dolog a másikat lehet egyszerűen, tehát leinti, és azt mondja, hát most semmi gond, megyünk tovább, aztán majd a Jóisten, ez a plán A van, plán B is, tehát ugye és akkor az élet megy tovább, tehát semmi gond is. Ugye, és néha a helyzettől is függ, hogy milyen helyzetben adódik az életemnek, milyen helyzetében adódik ez a szenvedés. És ugye az is nagyon fontos, hogy nem csak az, hogy mindenki másképp éli meg, hanem mindenki közülünk valami más miatt szenved. Ugye, vannak biztos közös szenvedéseink is, ugye közös szenvedélyeink is vannak, ugye, de vannak közös szenvedéseink is, de nagyon sok esetben az, ami nekem szenvedést okoz, az a másiknak nem okoz szenvedést. De akár még a házasságon is így lehet sokszor, pont ezáltal egészítjük ki egymást, hogy az, amiért én szenvedek, a másik a feleségem engem megvigasztal, vagy fordítva, mert hogy mindenki valami más miatt szenved sokszor. Na most az, hogy milyen szenvedés van tulajdonképpen, ezt nagyon egyszerűen fel tudnánk vázolni, mert erre azt tudnám mondani, ugye, hogy az embernek van testi és van lelki szenvedés az életében. A testi szenvedés az legtöbbször ugye a betegségből adódik, legtöbbször ugye abból, hogy fáj itt, fáj ott, tehát ugye látjuk azt, hogy vannak súlyosabb betegségek, vannak olyan betegségek, amiket éveken keresztül kell hordozni, látjuk egy szeretünket, hogy az ágyba kell forgatni, tehát hogy tényleg gyógyszereken élsz, fájdalma van, szenvedése van, és ugye ez is egy nagyon egy szörnyű, tehát egy szörnyű állapot lehet nyilván, amikor ezt nem is tudom, mi akik mi két lábon járunk, akkor lehet nem is tudjuk ezt annyira, hogy mit jelent. De a másik viszont az, hogy van lelki szenvedés is. Na, én ezt egy kicsit súlyosabbnak tartom, tehát ugye a lelki szenvedést, mert a testit azt még valahogy az ember gyógyszerekkel kezeli, vagy valamilyen formában, tehát meg tudja fogni, meg tudja ragadni, ki lehet mutatni esetleg ugye azt a betegséget, viszont ott, ahol az ember lelkileg szenved, na ez sokkal nehezebben megközelíthető, sokkal nehezebben lehet identifikálni, és sokkal nehezebben lehet kezelni is a lelki szenvedést. Mert ugye ez egy nagyon személyes dolog. Tehát az orvos azt mondja, hogy hát igen, mert ezt fel tudjuk ismerni, ha valami szervi elváltozás van, mert ez nagyjából mindenkinek így változik el, vagy ilyen probléma adódik. De a lelki szenvedés az nagyon egyéni, az nagyon személyre szabott igazából, az, hogy lelkileg ki miért szenved. És tudják, mi az, ami számomra, hogy nagyon szépen, hogy hát mondjuk az is a kettő közötti viszonyt érdemes azért odafigyelni erre, mert nagyon sok ember a lelki betegsége miatt betegedik meg, ugye testileg is. Olyan dolgok, amit lelkileg hordozunk magunkkal éveken keresztül, amit nem akarok megoldani, amiről nem tudok letenni, tehát mire nem találom a választ igazából, és akkor néha csodálkozunk azon, hogy miért van szívinfarktus, miért van agyvérzés, ugye miért fordulnak elő olyan betegségek, aminek egyértelmű valamilyen nyugtalanság az oka, és a kettő nagyon szoros összefüggésben van egymással. Sokszor van, mi is ismertünk egy orvost, akihez elmentünk, és érdekes módon utána megvizsgált, aztán azt mondta, hogy rögtön erre kezdett rákérdezni, hogy de van-e békesség a családban? Rögtön ezt kérdezte, hogy de van-e lelki kapcsolatunk Istennel? Hogy rendben vannak-e a dolgaink önmagunkkal, befele igazából? Hogy van-e békesség a szívünkben? És így meglepődtünk itt a feleségemmel, hogy na hát, még ilyen orvosnál nem voltunk. Tehát aki ilyesmiket kérdez, és nem azt kérdezi, hogy hol a véranalízis, meg hol van a nem tudom milyen ekográf eredmény, meg nem tudom micsoda, hanem ilyeneket kell kérdezni. És ez egy nagyon elgondolkodható dolog volt számunkra is, hogy tényleg nem ez van-e, hogy valami lelki problémánk van, amit nem merünk kimondani, nem merünk feldolgozni, ami már ott bekövesedett bennünk igazából. Nincsenek-e elrejtett gondolataink, ugye, ami úgy belülről néha előjön, elszorítja az embernek a szívét, és aztán persze attól elkezd hevesebben verni meg stb. És ez nagyon fontos, hogy lássuk önmagunkat, testi és lelki voltunkban egyszerre, mert a kettő nagyon nagy mértékben hatással lehet egymásra. Na most nekem az tetszett a legjobban ebben a testi-lelki szenvedésnek a képében, hogy számomra ez a kép valahol a Krisztus keresztjében nyeri a legszebb kiábrázolódást. Azt, ahogyan Krisztus a kereszten egyszerre szenvedett testileg és lelkileg, az, ahogy valóságosan fölszegezték őt a keresztre, és az, ahogy valóságosan elhordozta az egész világnak a terhét, az én szenvedésemet vette magára, és tulajdonképpen én nagyon sokszor akkor, hogyha azt mondom idézőjelet, hogy szenvedek, akkor nagyon sokszor gondolok a Krisztus szenvedésére, aki helyettem elhordozta, elvette, levette rólam az én szenvedésemnek a terhét, és olyan jól esik kimondani azt, hogy Jézusom, én még hoztam neked egy kis szenvedést, ugye, engedd, hogy letegyem a kereszted alá, engedd, hogy a lábodhoz tegyem, mert ettől nekem, te azért választod ezt a keresztet, és nekem ettől lesz jó. És a Krisztus keresztje a testi és lelki szenvedésnek ugye a szép kiábrázolása, egyben nekem azt is eszembe jutatja, kedves testvérem, hogy akkor, amikor a szenvedésről beszélek, és látják most már körülbelül jó ideje, mind önmagamról beszélek, magunkról beszélünk, hogy mi van, hogyha én szenvedek, meg stb. De nekem a kereszt azt is eszembe kell jutassa, és neked is, kedves testvérem, hogy mi van akkor, hogyha miattam, érettem, vagy helyettem szenved valaki. Tehát ne csak azt lássam, hogy nekem valaki vagy valami okozhat szenvedést, hanem jusson eszembe a Krisztus keresztjén keresztül, hogy miattam is szenvedhet valaki. Szenvedhet a párom, a társam mellettem. Ugye én is okozhatok szenvedést valakinek azzal, hogy figyelmetlen vagyok, hogy következetlen vagyok, azzal, hogy felelőtlenül dobigálom a szavakat, azzal, hogy nem tartom be az ígéreteimet, azzal, hogy leírok embereket. Tehát ezzel én is nagyon nagy szenvedést tudok okozni tehát valakinek. És ne csak azt kérdezem, hogy mindig magamtól, hogy vajon miért szenvedek, vagy szenvedek-e, hanem kérdezd meg időnként imádságba Istentől azt, hogy Uram, nincs senki, aki vajon miattam szenved, mellettem, körülöttem vajon. És ez a kérdés nekem fontos, főleg olyan értelme, hogy én gyermekekkel dolgozok tulajdonképpen, és egy miattam szenvedő gyermek örökre be fogja csukni a lelki kapuját, és nagyon nehéz lesz majd azt még egyszer valaha megnyitni, hogyha azt mondja, hogy a tisztetes úr azt mondta nekem, hogy vagy megbántott, vagy úgy beszélt velem, hogy meg stb. Úgyhogy ez is egy nagy kérdés, hogy nem csak én szenvedek, hanem vajon nincs olyan, aki miattam szenved igazából? Van-e kellő lelki látásom ehhez, hogy meglássam azokat is, akik esetleg miattam szenvednek? És az is egy érdekes helyzet, amikor valaki mellettem szenved, tehát nem miattam fel, de mellettem a közvetlen környezetemben szenved, munkatársam, vagy minden, aki mellettem valahol a környezetemben van szenvedése közepette. És nagyon érdekes, hogy ilyenkor gyakran keressük a szenvedés értelmét. Aztán másokat elkezdjük élve boncolni, hogy biztos azért szenvedsz, mert és kezdjük magyarázni tulajdonképpen, hogy de ennek az embernek nem arra van szüksége, hogy én keressem, és ez ugye visszatérve nem az én dolgom, nem a mi dolgunk megmondani akár a másik ember életében, hogy mi az ő szenvedésnek az értelme. Ezt csak ő tudja megfogalmazni magának, hogy az Istennel való kapcsolatában. Én nem tudom ezt megfogalmazni, és ne boncolgassam élve másik szenvedését, nem tessék oda menni, segíteni az ő szenvedésében, és ez sokkal többet ér annál, mint hogy a jó barátai ott előadták magukat mind a hárman, hogy te jó, biztos azért, mert van bűn követtél el, te azért szenvedsz, biztos azért, mert az Isten így akarta meg. Nem, állj oda és segítsél, és ugye nem ez nem a te dolgod, hogy értelmet adjál a másik ember szenvedésének. Na most ugye beszéltünk testi és lelki szenvedésről, viszont ugye ezek a formái a szenvedésnek, de van forrása is a szenvedésnek, hogy mi a forrása. És azt hiszem, hogy ha azt mondtam az elején, hogy a bűn által jut be a szenvedés az ember életébe, akkor ezt is ki kell mondani, hogy éppenséggel az életemben a szenvedésem forrása az nagyon gyakran pont a bűn. És ezt az elmúlt időben sokszor tapasztaltam, hogy ezt a legnehezebb megmagyarázni valakinek. Vagy megértetni valakivel, hogy te azért szenvedsz, mert ténylegesen valahol valami összegyűlt, amit rosszul tettél, rossz Isten ellenében tettél, és ennek ez a következménye. Annyi minden ítélkezés nélkül mondom ezt, hogy néha nagyon nehéz ezt megmondani, megértetni valaki, vagy nem a körülötted lévők a hibásak, mert erre vagyunk hajlamosak, ha valami értem, mert mindjárt magamon kívül keresem a szenvedés okát. De azt kimondani, hogy te vagy a szenvedés oka, én vagyok, a saját szenvedésemnek én vagyok az oka, nem rajtam kívül van. És erre is ugye mondhatnék egy-két példát. Volt olyan, aki rettenesen szenvedett, és hogy neki az élete nem ér semmit, és hogy nem ugye kilátástalan, hogy ő miért is született a világra, hogy ő így, hogy sokan mondták neki, te menj el pszichológushoz igazából, nézd meg, hogy ülj, beszélges el, mondd el neki, hogy te hogy szenvedsz, és hogy te nem látod az életed értelmét, meg stb. És akkor elment a pszichológushoz, ő elmondta ott az életét, és akkor a pszichológus elmondta neki a végén, hogy tulajdonképpen nem te vagy a hibás a szenvedése, anyád és apád a hibás, mert hogy gyermekkorodban, mikor már megszülettél, akkor nem ringattak eleget, nem törődtek veled, és hogy anyádtől nem kaptál elég ölelést és szeretetet, és csak 3 hónapig szívtál anyatejet, és hogy apád mindig el volt menve otthonról, és nem törődött veled, meg stb. És akkor a te szenvedésednek az oka ez, és oda kell visszatérni a gyermekkorba, és menj beszélni meg anyáddal és apáddal, és stb. És igazából, és az illető boldogan jött ki, hogy most már tudja végre, hogy miért szenved igazából, és hogy ő elmesi, megmondja az anyának, az apjának, hogy elrontották az életét, és stb. Most nagyon-nagyon nehéz megmondani egy ilyen embernek, hogy ember, nem anyád és apád, te vagy a te szenvedésednek az oka. Te vagy az oka. Belőled indul ki ez a dolog. Magadban kell megkeresd a megoldást. Te kell Istenhez forduljál. És ez néha nagyon nehéz a szenvedés táblatában. Ki még akkor is a szenvedés közepette a legérzékenyebb az ember, az Isten dolgaira, de néha akkor van a legtávolabb. És nagyon nehéz kimondani azt, hogy a bűn az, ami igazából, ami szenvedést okoz. Van olyan nagyon közeli ismerősünk, aki felismeri az ő szenvedésnek az okát, de már késő. Nem tudja megszüntetni, bár egy kínlódik ő, nem tudja megszüntetni a szenvedést. Van egy kedves ismerősünk, akinek egyetlen egy szál lánya van, ugye hát már az is 40-en túl van igazából, És fiatal korában annak a gyermeknek hát mindent megadtak. Egy nyáron kellett háromszor ment a tengerpartra nyaralni igazából. Ugye pénz volt, egyből saját lakás, magánélet, szórakozás, ugye mindent, amit egyszer egy gyermeknek meg lehet adni igazából. Csak igen ám, hogy most viszont, amikor ők már 70-en túl vannak, akkor kérdezik, hogy a 40 éves lánya elitta az agyát igazából, már kétszer elvált, ugye ott a gyermek nem képes nevelni, a lakását nem képes fenntartani, magukhoz kell vigyék, 70 évesen, stb. És akkor egyszerűen az a két ember rettentesen szenved, iszonyosan, ugye azt mondják, hogy megvert minket az Isten, hogy meg vagyunk átkozva, hogy ezt kibírni nem lehet, hogy meg vagyunk nyomorodva igazából, és közben kimondja azt is, hogy de ezt valahol mi rontottuk el. Ez a mi bűnünk volt, akkor, ott, valamikor. De most ez hogy lehet már jóvá tenni? Hogy lehet ezt újrakezdeni, ugye, ennyi év után? Hogy lehet még valamit visszacsinálni? Ezt a szenvedést már nem lehet lezárni, mint olyan. És nyilván nagyon nehéz 70 évesen, ugye, vagy 70-valahány évesen szenvedni az, hogy lehet újrakezdeni, lehet nulláról, lehet Istenhez menni, lehet imádkozni, le lehet tenni a szenvedést, a gyermekemet 40 évesen is oda tehetem az Isten kezébe, és az Istennek van hatalma ennek a szenvedésnek valamiféle értelmet adni, mert mondom, Isten nélkül teljesen értelmetlen a szenvedés. A másik dolog pedig, amit ugye ezt a bűnt nevezem meg, mint olyan, és minden, ami a bűnhöz tartozik, nagyon sokszor ez a szenvedésnek az oka. És a másik dolog pedig, ami az ördög eszköze a szenvedésben, az a félelem. Most látják, hogy rengeteg ember ugye, félelemben él, nagyon sok ember. Most reggel látom, hogy volt egy előadás a migránsokról, ugye, de közben biztos, hogy azt is hallották már, hogy mi történt az éjjel Párizsban. Ugye, valószínűleg hallották, hogy körülbelül 6 ponton támadtak meg embereket vendéglőbe, ugye a sportpályán, szórakozó helyen agyonlőttek embereket, 128 embert lőttek agyon, ebből 2 román, mint kiderült, ugye, és további ugye 250 ember van élet és halál között, tehát a kórházban szörnyű, tehát az, hogy bementek egy szórakozó helyre, rengeteg ember ott volt, és egyszerűen egy gépfegyverre halomra lőtték az embereket, tehát valami szörnyűség, felrobbantják magukat is. És itt van az, hogy az ember a félelem közepette, amikor félek, akkor rettentesen szenvedek. És visszakanyarodva Jobhoz igazából, Jób, amikor beáll az ő szenvedése, akkor azt mondja Jób, hogy amitől féltem, nem szabadultam. Tehát mondja Jób, ugye, amitől féltem, nem szabadultam. Tehát féltem attól, hogy nehogy ugye szenvedés jön, azaz nehogy elveszítsem a házamat, a földjeimet, a gazdagságomat, a gyermekeimet, stb. És amitől féltem, attól nem szabadultam. A félelem bennem generálja tulajdonképpen a szenvedés, mint olyan, és néha pont saját magamat hajtom bele abba, és egy félelem közepet élő ember sokkal könnyebben lehet terelni, irányítani, ugye sokkal könnyebben lehet vele elhitetni dolgokat, mint olyan, hogyha félelemben élek, és a félelem nagyon sok szenvedés szül. Persze érezzük azt, hogy most mennyien szenvedtek Bukarestben, ez a tragédia, mert mennyien szenvedtek igazából, és ez mind a világban lassan-lassan rengeteg félelmet szül, és mondom, rengeteg szenvedést is. Gondoljanak arra, Jób egy évig szenvedett, tehát körülbelül, ami a Bibliából kiderül a Jób könyvéből, ő egy évig szenvedett, és egy év alatt elveszítette a gyermekeit, elveszítette a vagyonát, és elveszítette az egészségét. Ki lehet ezt bírni józan észre? Tehát a gyermekeimet, a vagyonomat és az egészségemet egy év alatt mindent elveszített Jób. És tudják, és azt az ígét szeretném nagyon a szívükre helyezni, a Jób könyve a 23. résznek a 3. verse, azt mondja, Jób a nagy szenvedés közepette, szóval bár tudnám, hogy hol találom Istent, mondja a szenvedés közepette Jób, bár tudnám, hogy hol találom Istent. És nézzék csak meg, nem azt mondja Jób a szenvedése közepette, hogy bár tudnám azt, hogy tudnám visszahozni a gyermekeimet, bár tudnám azt, hogy tudnám a vagyonomat visszaszerezni valahogy, vagy bár tudnám azt, hogy tudnék meggyógyulni, hanem azt mondja, hogy bár tudnám, hogy hol találom Istent, mondja, és ez egy nagyon szép felismerés, amit önök is zárjanak a szívükbe, mert hogy Jób ezzel tulajdonképpen ő azt mondja, nagyon meleg van, igen, én is érzem, Jób ezzel azt mondja tulajdonképpen, hogy bár tudnám, hogy hol találom Istent, ő ezzel azt mondja igazából, hogy ha Istennel rendezi a kapcsolatát, és ezt a szenvedés közepette mondja, ha Istennel rendezem a kapcsolatom, akkor sok minden más is rendbe jön még az életemben. A szenvedés is a helyére kerülhet. De ezt úgy mondom, hogy nem azt, hogy meggyógyulok, hanem a szenvedés a helyére kerülhet az életemben. Tehát, ha Istennel rendezem a kapcsolatom, sok minden más rendeződik, és ez az első, hogy az Istennel kapcsolatom az legyen rendben. És ez, hogy ez egy olyan igazság, amit itt jó megfogalmaz, amire nagyon sok ember csak akkor jön már rá, amikor mindent elveszített, és csak Isten maradt igazából. Igen, nagyon volt. Engem nem zavar, csak szerintem a húzat van, gondolom. Sajnos nagyon sok ember, amikor már mindent elveszített, csak akkor döbben rá erre, hogy tulajdonképpen Isten is elég. Tehát a sok minden mellett Isten is elég, mint amikor már mindent elveszítettem. És amikor csak Isten maradt, akkor jövök rá, hogy Isten is elég. A hittel hordozott szenvedésnek, ugye most így is fogalmazhatnék, hogy van jutalma, ugye a vége fele haladva. Jobb az ő szenvedésé, nagy szenvedésében, ugye, amit el kellett hordozzon, a szép az volt, hogy lévő egy hittel hordozta mindezt, hogy Jobbot nem változtatta meg a szenvedés. Tehát Jobb nem változott meg a szenvedéstől. Ugyanaz a Jobb maradt, ugye nem lett kevesebb a szenvedés által. És ami nagyon szép, hogy ebben a nagy szenvedésben Isten sem változtatta meg a véleményét Jobbról. Tehát Isten sem gondolt mást Jobbról. Sőt, azt mondja ugye a Jobb könyvének a vége, Isten mondja Jobbról, hogy többszörösen megáldotta őt, kétszeresen megáldotta őt az Úr, visszakapta azt, amit ugye elveszített. És a másik pedig az, amit Jobb megfogalmaz, ugye ennek a szenvedése kapcsán azt mondja, hogy csak hitből hallottam rólad, a 42. részben elején van, ha csak hitből hallottam rólad, de most a saját szememmel láttalak, mondja a szenvedés végén. És látják, hogy Jobb nem látja a szenvedés értelmét az elején, ő nincs benne abban a játékban, amit ugye ott, és beszélgetésben, amit Isten és ugye a sátán lefolytat Jobbról. Ha el tudnak képzelni olyan színpadot, ami emeletes színpad, akkor ugye a sátán és Isten felbeszélgetnek egymással, hogy Jobbot próbálnak esetleg tenni, de Jobb a színpadnak az alsó részén van, ő lent van, és nem látja, nem hallja, hogy fel mi történik, de lent, mégis azt mondja a szenvedés közepet, hogy eddig szó szerint azt, hogy csak hitből hallottam rólad, de most saját szememmel látlak. És a Jobb esetében ez az, ami tulajdonképpen utólag visszatekintve az ő szenvedésnek az értelme, hogy ő addig hallott Istenről, mindent tudott Istenről, imádkozott Istenhez, de ez az Isten most megjelent előtt, azt mondja, láttalak téged, a szenvedése közepette, megláttam az arcodat, megismertem, ugye Isten a te mindenféle megmutatkozó hatalmadat, és ilyen szempontból közelebb kerültem te hozzád. De ez a Jobb következtetése. És ezt ne erőltesse senki magára ilyen értelemben, hogy a szenvedése közepette vagyok, ezt az Isten azért adta, hogy én közelebb vigyem magához. Ne erőltesse, ez a Jobb következtetése az őszen. Te, ha a szenvedésben vagy, fogalmazd meg önmagad számára, ugye a szenvedésed végén azt, hogy ez miért volt, de közben mondom, Isten legyen a te segítséged, a te hited legyen a fegyvered, a szenvedés közepette, hogy meg ne hátrálj. A szenvedéssel még egy baj van, csak hogy ami néha nagyon nehézé teszi ezt, és nagyon befolyásol azt is, hogy ki hogyan értelmezi azt, hogy a szenvedésnél fel szoktuk nagyítani. Tehát ugye, hogy mint a másképek ketyeg az óra, amikor az ember szenved. Tehát ugye, mint hogyha sokkal hosszabbak lennének az éjszakák, sose lesz már reggel igazából, mondja a szenvedő ember, és ilyen lázas betegként forgatja a párnáját ugye, folyamatosan. Holott azt mondja itt ugye Pál apostol a 2. Korintus levél 4. részében, ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, és csak így mosolyogtam magamban, hogy Pál milyen könnyen beszéltet erről a 70-80 esztendőről, amit itt töltünk. Hát ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, tehát ugye azt mondja, hogy milyen minden mértéket meghaladó nagy és dicsőséget, nagy dicsőség, örök dicsőséget szerez nekünk. Tehát, hogy egy kicsit, miközben én a saját fogfájásomat hajlandó vagyok ekkorára felnagyítani, és azt hiszem, hogy már sosem lesz vége a szenvedésnek, ugye Jobb a 80 évről beszél úgy, hogy ez az egész ennyi, így ennyi az egész, ahhoz a hatalmas ugye, mértéket és a dicsőséghez, amit az Isten elkészített nekünk, ahol már tényleg a jelenések könyve ezzel zárja, ugye, hogy ott már nincs se halál, se fájdalom, se könny, se szenvedés, mert ott nincs bűn, ott Krisztus van. Tehát ennél fogva, és látjuk, hogy milyen szépen összekötődik a Szentírás vége, illetve az eleje és a vége, ugye azzal indult, hogy nem volt bűn és nem volt szenvedés, és azzal végződik, hogy akinek ez az örök életnek a reménye ott van az életében, ezzel végződik, hogy nem lesz bűn és nem lesz szenvedés. És mondom, közte pedig azt, ami van szenvedés, az csak Isten segítségével és a hittel, mint eszközzel, fegyverrel tudom végighordozni. Isten segítsen bennünket és adja nekünk erőt hordozni a keresztjeinket, mert én nagyon jól tudom azt, hogy nem olyan egyszerű, mint hogy az ember innen elmondja. Ugye, és arra gondoljunk, hogy minden szenvedés, ami úgymond ér bennünket, nincs Isten tudtán kívül, tehát ez egészen biztos, és azt is megígérte nekünk, hogy nem fog nagyobb szenvedést ránk bocsátani, mint amit mi el tudunk hordozni, és nem is tudjuk igazából ezt mondjam, tehát befolyásolni, hogy miért, és egy nagyon kis érdekes történettel be fogom fejezni. Ugye, biztos lehet, hogy volt, aki hallott, amikor ugye, valaki arról panaszkodott, hogy az ő keresztje túl nehéz igazából. Tehát, ugye, és ismerik biztos a példát, és csak azt, hogy Isten tessék bejönni, válaszolok annak egy másikat. Letette, körbejárt egy fél órát, ezt is emelgette, azt is emelgette, az ajtónak kiment, azt, na ez lesz az. Közben kérdezett, hogy ugyanazt a keresztet vette fel, amitől letett igazából. Úgyhogy ilyen szempontból mondom, tehát Én is, bár sokat gyötrődöm, de nem szenvedtem kimondottan, de úgy, ahogy mondtam, az öregkorra készülni kell, tehát erre is készülni kell, hogy az embernek az életében van, lesz szenvedés, tehát, és ezt Isten adjon józan eszet is erősített ahhoz, hogy ezen a nehéz pillanatokban ne fordítsunk hátat neki. Köszönöm szépen!
Elszenvedtük ezt is. Tessék, énekeljünk egy éneket, és aztán lesz egy negyed órás szünet.